Beszélgetjük, hogy a jegyelőkhoz
így is.
Majd pedig nagyjából felismerem az állat, az egyértelműen, és utána mehetek lejjebb ugye a csoportok, amiket majd tanulunk, és akkor utána már könyvet előkapom, és akkor beazonosítom.
Így van. Tehát felismert, hogy ez egy emlős, uh-huh. Itt ez mondjuk rákcsáló témákat hoz, uh-huh. Na akkor melyik rákcsáló lehet? Most a kedves beteg megmondja, hogy melyik a rákcsálomra szüksége van, ez előfordul, ha nem olyan kedves a beteg, akkor ki kell találni a könyvek alapján.
És a Jussi házaspárnak az Emlősök című könyve, abban van térkép is, ugye, nagyjából, hogy mi
az
volt.
Térkép alapján épült.
Aha. Uh-huh.
Igen.
Mint a madaras is, amit
mint a madaras is, az is térkép alapján épült.
Oszlopok, sorok szerint.
Így van. Igen. Na, ez így nagyon jól hangzik, csak az a nehézség, hogy az állatoknál, tehát hogy az ásványok, azok egy sor, egy oszlop. Ha sóról van szó, akkor akár több sor, két oszlop is lehet. Majd erről a legközelebb beszélünk, ugye a sóalkotás, hogy néz ki ebben a rendszerben. Na, de az állatok, ugye beszéltünk arról, hogy sokkal több dimenziósabbak az állatok meg a növények, mint az ásványok. Úgyhogy egy kicsit bonyolultabb a rendszer. Uh-huh. Tehát többször kell figyelembe venni, több szempontból kell figyelembe venni, hogy ő hol áll a sorban, vagy hol áll az oszlop, a több oszlop is szóba jön egy-egy
sor
állatnál.
Nem, de több oszlop.
De több sor biztos, is. Hogy több sor van.
Ja, az oké, azt tudom, hogy ott miért, de hogy mondjuk van egy alapjuk, igen, de hogy azon belül is?
Azon
tehát lehet
is.
Akár három.
Három is lehet.
Aha.
Sőt, aha. Alapvetően mindegyiknek van három. Még lehet, hogy ez a három mindegyik ugyanaz a sor van, olyan állat, mindegy, igen. De ezt majd legközelebb, jó? Ne menjünk ebbe bele, mert nagyon előre szaladtunk. De hogy azok bonyolultabbak, ezt kell csak megérteni, hogy ott a rendszer, bár ugyanezt a gondolatsort veszi figyelembe, csak mondjuk megnézi, hogy az az állat, az mondjuk mi az, amit el szeretne érni az életbe, és hogy ebből mit valósít meg. Hanyas soros vágyai vannak, és hanyas sort valósít meg. És akkor így kétszer veszi a sorokat figyelembe. Míg az ásványoknál ez sokkal egyértelműbb, az ahol a problémája van, azt akarja megcsinálni, tehát hogy ez egy sor egy oszlop lesz. Így. Csak hogy világosabb legyen, ne csak úgy.
Azt szeretném megkérdezni, és nem muszáj most választolni, amikor odaírunk, hogy te hogyan csinálod, tehát akkor megjelenik egy beteg, akkor legelőször mi a technikát, hogy először akkor így rendszer szemlélettel megpróbáld meghatározni, hogy melyik nagy csoportba tartozik, és akkor így próbálod keresgetni egy kicsibe, és hogyha előjön az individuális valami, amire esetleg kiukadsz, akkor az alapján meg visszaellenőrzöd, vagy van-e valamilyen felépített technikád?
Nagyon előre rohanunk ezzel a kérdéssel.
Jó, akkor majd holnap.
De tulajdonképpen mindig az van, hogy amikor jön valaki, akkor figyelek, hallgatok. Hogy mit hozott, milyen ő, ki ő. És azt a módszert, ugye számtalan módszer van, és számtalan térkép van a zsebemben, több homeopátiás eszköztár, azt fogom használni, ami neki illik, ami hozzáillik. És ha nem lehet, ha csak azon a szinten van, hogy tünetei vannak, és csak repertorizálni lehet, akkor azt fogom használni. Ez az egyik. A másik, hogy az esetekben, amikor valaki mesél, valamikor nagyon világos lesz, nagyon hamar világos lesz a birodalom. Valamikor ez így kérdés marad egész végig, mert az oszlop sokkal világosabb meg a sor, de hogy ez melyik birodalom, az valahogy később lesz teljesen világos. Tehát, hogy nem úgy van, hogy először feltétlenül a birodalomnak meg kell lennie, és utána ez, hanem hogy azt látom, hogy el van akadva, ez az ő elakadási szintje, ezekben a témákban beszél, tiszta második soros témát hoz. De ez most mi? Ásványnövény vagy állat? Ez még nem, tehát érted? Ez minden esetben más. De mindig, amikor hallgatok valakit, akkor közben az valamilyen kategóriába, amit mond, az bekerül a fejembe. Mindig azt kérdezem magamtól, hogy amit ő most elmondott, azt homeopátiásan hogyan értelmezhető. Mit jelent az homeopátiásan, amit ő most mond? És akkor ezt valamelyik kategóriába megpróbálom berakni. És aztán a végén összeáll a kép, mert addig kérdezem, amíg nem világos minden. Így. Ez így jó? Na. Szóval a hélium. Ugye ez a második elem. És erről nagyon nagyon szép gyógyszerképünk van, mert hogy 1995-ben Jeremy Sher, akiről biztos hallottatok már. Hallottatok Jeremy Sherről?
Igen.
Ő csinálta a provingját a héliumnak az egyik iskolába, és ezzel párhuzamosan két helyen tanított, lehet, hogy több helyen is egyszerre, de egyszerre két iskolába csinált provingot, a héliumot a norvég iskolába csinálta, és talán izraelibe a másikat. És hogy az volt az elképesztő, hogy óriási átfedés volt a kettő között, majd elárulom, hogy milyen, melyik ez a másik szer.
És ez gázban van?
Tessék?
Ez gáz.
Hogy
hogyan van
ebből
szer?
Hogyan van a héliumból szer?
Jó, van a madárhangból szer. Nem úgy, hogy ráeresztik a cukrot
ez nem reagálja,
nem reagálja, tartja.
Neves gáz, nem reagálja.
Így van. Tehát valószínű, hogy valahogy, tehát hogy lehet, hogy titurálták. Amit nem tudom, hogy mer elrepül. Nagyon jó kérdés. Hogy össze, tehát hogy lehet, hogy összelázták a cukrot, meg a héliumot egy dobozba, és akkor utána elkezdték titurálni. Például, ezt el tudom képzelni. De jó kérdés, ezen nem gondolkodtam, hogy gázokat hogyan.
Meg hogy neves gáz, mert még a gáz, ami cseppfolyósítható.
Igen. Hát valószínű, ezt is le lehet hűteni folyékonyra. Minden gáz le lehet hűteni, annyira, hogy folyékony legyen. Csak nem tudom ennek mi a... Nem, hogy nem tudom, hogy milyen hőmérsékleten lesz folyékony a hélium. És nem hiszem, hogy úgy csinálták volna, szerintem. Inkább én úgy csinálnék egy gázt, hogy összekeverném a cukrot egy dobozban a gázzal, és utána azt kezdeném titurálni 3C-ig, és akkor onnantól higítva rázva tovább. Tök jó kérdés, nem is gondolkodtam ezen. Na. A hélium már tudja, hogy létezik egy nagyobb egység részeként, és nem mint egy különálló entitás. Tisztában van az én létezésével, de boldog a része a nagy egésznek is, és nem akar attól külön válni. Ez már az állapot egy magzat az anyamében, azzal párhuzamos. Mondjuk képzeljétek el egy 5 hónapos magzatot, egy 6 hónapos magzatot az anyamébe. Körülbelül ez a hélium fejlettsége. Ők többször beszélnek is egyébként a méről. Ugye aki a mélyben van, az láthatatlan, szóval, hogy ugye itt megint szóval jön a láthatatlanság. Azt látták a provingnál, a fizikai tünetek közül, hogy tulajdonképpen a hélium kihatott az egész testre. És tehát, hogy ezért aztán nem is lett a proving alatt teljesen világos, hogy mik azok a fő ható területek fizikailag, amiben a hélium jó. Ehhez több, azt mondták, hogy több klinikai eset lesz majd szükséges. De az világos volt, hogy a fejre, a hajra, a bőrre, a torokra, a szemre, a női és hormonális panaszokra hatott. Tehát, hogy a terhesség során lehetett használni, vagy lehet használni, a vajudást támogathatta. De köze van az emésztéshez, a metabolizmushoz. illetve szédüléses tünetekben is segítséget nyújtott a praxisban. A testre még ebben a végtagokra, izomzatra, nyakra, hátra is befolyása van. A vajudást egyébként lelassította, inkább. Ezt majd meglátjátok, amikor beszélünk a nemes gázokról, hogy ez hogyan is lehet.
Jó, vannak így, ahogy vannak,
nem? Igen, ők pont úgy vannak jól, ahogy vannak, nem kell itt semmit csinálni már. Igen. Ugye ez is egyfajta nemes gáz, úgyhogy a lebegés, a könnyedség érzése és ennek az ellentéte a nehézség érzet súlygyarapodással kifejezetten, ez egy héliumos tünet. Megélhetnek extrém energizáltságot, vagy gyengeséget, fáradtságot, tunyaságot, lustaságot. Egyfajta időszakosság volt jellemző, még pedig voltak heti, meg éves ciklusok is, illetve a déli órákban, este és az éjféltájban voltak mindenféle modalitásai. A magány és elszigetelődés érzése több formában is megjelent. Több Prüwer érezte azt, hogy neki el kell vonulnia valahogy, elszeparálódnia, elszigetelődnie, hogy nyugalomra és békére vágytak, hogy hagyják őket békén. Volt, aki egy lakatlan szigetre akart költözni, annyira nem akart együtt lenni a többiekkel. És ezt mondjuk én is látom a héliumos betegeken, hogy így, élik a rendes életüket minden nap, és egészen meglep, amikor ugye a vágyaikról beszélnek, hogy hát ő tulajdonképpen akkor a legboldogabb, amikor egyedül van egy erdőben, és senki nincs körülötte. Az a legjobb érzés a világ. És közben neveli a három gyerekét, éli a mindennapi életét. Szóval, hogy ezek a dolgok, amiket nem tud meg az ember, csak egy mély homeopátiás kikérdezés kapcsán. Igen. De hogy akár még voltak olyanok, akik úgy védekeztek a próbing során, hogy ugye próbing során gyakran vannak ilyen gyűlések, és akkor elbújtak a könyvek mögé, hogy ők senki meg ne szólítsa, nehogy már valaki beszélje velük, szóval ilyen szinten is megjelenhet ez. Igen. Nem akartak párbeszédbe kezdeni senkivel, vagy társasági kapcsolatot. Hagyjanak békén, nincs szükségem senkire, nem akarok senkivel se beszélni, érzés volt bennük. Ehhez az elszigetelt érzéshez gyakran apátia is társulhat. A hélium betegek inkább, tehát amikor nem érdekel semmi. A betegeim azt szokták mondani, hogy leszarom érzés. Introvertáltak, és úgy tűnhetnek, mintha hidegek és távolságtartóak lennének. Megjelenhet, ez egy olyan formában is, hogy sokat imádkozik, meditál. Ezt így szereti elvonulásban tenni. Olyan Prüwer is volt, aki zárdába akart menni. Ugye zárdában kettő dolog is van, a vallásosság érzés is, és a magány érzés is. Tehát ideális egy héliumnak. És nem sokat zavar oda a világ, tehát...
Illetve fordítva, egy zárdába hány hélium lehet vajon?
Igen. Ez megmutatkozhat egyfajta nyugodtságban, mintha semmi sem érintené meg. Szóval van olyan hélium esetem, ahol olyan életesemények voltak körülötte, amire a legtöbb ember reagált volna, ugrott volna, csinált volna valamit. Tehát mondjuk a férj abúzolta a gyerekeket, és akkor ő tudta, hogy ez itt valahogy nincsen rendjén, de mégse tudott lépni ebben a helyzetben. Szóval, hogy így egy kicsit így leválva, elszigetelődve, így is lehet. Mert egy kicsit ugye a saját világában van, meg úgy nem is érti pontosan, hogy... Tehát tudta, hogy ez nem jó, tudta, hogy ez ő dolga lenne a gyerekeket megvédeni, de valahogy mégsem volt rá képes. Ugye ennek az apátiának az ellenpólusa az, amikor izgalmas dolgokra vágyik, és izgalmas történeteket akar olvasni, vagy akciófilmeket nézni. És ugye van az, amikor nem érdekli, hogy mit mondanak, nem érdekel, hogy mi történik. Annak az ellentéte az, amikor nagyon azt foglalkoztatja, hogy na, mások mit gondolnak, vagy mit mondanak róla. És azt érezheti, hogy átlátnak rajta. Vagy azt érezhetik, hogy senki se érdekli őket. Nem. Ők nem érdekelnek senkit. Igen. Tehát, és így érezhetik magukat elhagyatottnak, sebezhetőnek, ami depresszióhoz, síráshoz vezet náluk. Tehát azért látjátok, hogy ez azért elég vegyes kép. Ez az, amit mondtam, hogy minden szernek többféle arca van, többféle stációja van. Ugye az, aki elvonulni akar, meg elszigetelődve, azért a külvilág nagyon tudja zavarni, tehát nem annyira meglepő, hogy ők ingerlékenyek tudnak lenni. Különösen a zajokra. Azt nagyon rosszul tudják megélni, hogyha ha zaj van a körülöttük. Azt mondtak, ez egyik prúver, minden felingerel, ahogy a barátaim beszélnek, járnak, esznek, és a legkisebb hangok. Tombolok belül, mindenkit meg akarnék verni, vagy megfojtani. Minden leg belül zsémbes, rosszkedvű vagyok a fejem tetejétől a lábam ujjáig. A rosszkedvűség bennem lebeg, mintha felforranna a tüdőmben. Mindenkivel magam körül ordítani akarok. Egyedül akarok lenni, zavartalanul. Ez egy keserű, mély és borzasztó érzés. És még hozzátette a prúver, hogy egyébként engem semmi se szokott megérinteni. Vagy felingerelni. Ez az ingerlékenység aztán dühbe alakulhat át. Az egyik prúver arra vágyott, hogy dobáljon dolgokat, és hogy megverje vagy megharapja a saját gyerekét. Izgalmas proving lehetett, nem? Tehát, hogy amikor provingba akartok részt venni.
Családnak is szólni kell.
A családnak feltétlenül szólni kell.
Ja, ez hazamenős a proving.
Az hát viszed magaddal, gondolod, hogy ott hagyod el?
Most csapták ki a gyerekekre.
Beveszed, és aztán akárhova mész, az veled marad.
Hát igen, mert az potenciálat is vagyok általában.
Ez vegyes.
Vegyes.
Mindegyikkel, gondolom. Igen. Ez proving-e válogatja. Van olyan proving, ahol végigmennek mindenféle potenciál. Olyan is van, hogy csak egyfajta potenciált prúvolnak, és olyan is van, hogy egy prúvungon belül van, aki 30-asat, van, aki egyemmeset, van, aki 200-asat prúvol. Szóval mindenféle variáció van.
De 10-emeset nem vesznek be, tehát az egyemeset teteje, ugye?
Én nem hiszem. Hát,
nem?
Nekem a prúvingban már a 200-as is sok szerintem.
Tehát ezt mindenki maga dönti el, hogy mi az, amit bevállal ebből. Tudod, amikor például együtt csináltunk proovingot, emlékszel?
Tudom, akkor most is háromféle potenciál.
Én is azt mondtam, hogy mindenki vállalja be azt, amit szeretne. Uh-huh. Ezek a lehetőségek. Aki akarja, és egyáltalán be se veszi, mert akkor is részt vesz a proovingba, már egyszer ott ül a csoportba, akár beveszi, akár nem. És hogy be lehetett venni különféle potenciában. Hát, igen.
Hogy kapcsán ez nem úgy van, hogyha például ugye valakinek nagyon hasonló a, tehát hogyha ugye az van, hogyha egészséges embernek beadjuk, akkor milyen tüneteket generál. Tehát akkor a csoportban lehet mindenféle állapotú ember. Tehát lehet, hogy én erre a szerte is egészséges vagyok, és nekem nagyon kijönnek a szer jellemzői, de lehet, hogy valakinek meg nagyon érik a szer, és akkor csak meggyógyul tőle, nem?
Aha, de akkor eltűnnek tünetei.
Igen.
Tehát a proving során azt is fel kell jegyezni. Ezért kell egy alapállapotot felvenni a proving elején, hogy lássuk, hogy mi az, ami változik. Az alapállapothoz képest nézzük a változást mindig a proving során.
És nyilvános a szer, hogy mi az, vagy titkos?
Hát egy jó provingba titkos.
És van kontrollcsoport is, nem? Előfeszítés lehet, nem? Tehát, hogyha
nem szokott kontrollcsoport lenni.
Nem,
minek?
Nem kontrollcsoport, rosszul mondtam, fogalmaztam, hanem hogy ez az egyiknek placebo-t adnak, másiknak
meg. Az lenne a kontrollcsoport, jól mondod.
Ja, akkor jól.
De hogy nem feltétlen. Nem, figyeljetek, ez nem azért meg kell elpocsékolni az időt, mert azt nézed, hogy az egész egy alapállapothoz képest mi változást idéz elő a szer.
Tehát nem egy betegséget gyógyít.
Nem egy betegség, nem azt nézed meg, hogy egy torokgyulladásban a lahéz is elmulasztja, vagy nem, hanem azt nézed, hogy mit csinál a lahéz is az emberrel. És akkor ahhoz nem kell kontrollcsoport, egy csoportot kell, lehet, hogy minél nagyobb számú, és akkor azt nézni, hogy az ahhoz képest, ahonnan indultak az egyének, ezért kell egy prover, meg azért kell annak egy szupervizorának is lenni, hogy együtt tudják látni, hogy mi az, ami változik.
Jó, csak itt előfeszíted az információt, tehát hogyha tudja, hogy milyen szert kap, akkor nem lehet, hogy
nem tudja.
Jó, mert provingban nem tudja.
Oké.
A legjobb az, amikor kettős vak proving van, akkor azt sem tudja, aki a provingot vezeti.
De sokszor ő is átveszi a tüneteket, igaz? Humorosan azért.
Az is, persze, a proving vezető is át fogja venni a tüneteket. Ja, igen. Hát ha csak nem dolgozik nagyon az ellen, hogy átvegye, akkor igen. De hogy igen, az mindenkit befolyásolni fog. Én egyszer voltam úgy, ilyen szupervizor, azt értitek az mi? Nem tudom, azt mondják magyarul. Tehát, hogy volt egy prover, és nekem az volt a dolgom, hogy én őt felmérjem, hogy hol tart, és nekem jelentette mindig, hogy mi történik vele. És hogy ő vette, és ő Amerikában volt, én meg itt Magyarországon. Mert ez a régi iskolámban volt egy proving, és én úgy csatlakoztam hozzájuk, hogy ezért voltam én a szupervizor, nem prover, hogy ezt lehetett így interneten keresztül. És nekem is lettek tüneteim. Egyszerre vele. Tehát, hogy ő mondta, hogy neki milyen tünete van, és akkor rájöttem, hogy basszus, nekem is pont ugyanez a tünetem van. És megmondom, hogy például mi volt a különleges ilyen, hogy ez februárban volt, és azt mondta, hogy mindenhol virágillatokat érez. És azt mondtam, én is! Mindenhol virágillatokat érez. Hogy nem tudtam megmondani, hogy milyen specifikus virágot, de hogy valami, hogy virágillat van. És azért érjenek, hogy februárban, mert tudjátok Magyarországon, februárban nem érez az ember virágillatot. De ez csak akkor esett le nekem, mint tünet, hogy amikor ő mondta, hogy ő virágillatokat érez, Bach virágot próbingoltunk. Az egyik.
Az első oldalon, bocsánat, nem kérdeztem el, de volt egy könyv, az mi közel
van? Aha, majd elmondom. Nagyon jó, majd elmondom.
Azt én olvastam, és nem úgy látom, hogy hogy van.
Majd... Uh-huh. Jó. Oda fogok jutni. Nagyon nagy igényük volt a próvereknek arra, hogy tiszták legyenek. Ők maguk is, meg a környezetük is tiszta legyen. És undorodtak bármiféle kosztól, vagy ami bepiszkítaná, vagy őt, vagy a saját világát. Mert az ő világa, ugye ez egy nemes gáz, az úgy jó, hogy egyben van az tiszta, jó úgy, ahogy van. Torzult az időérzékelésük, úgy, mint ahogy a hélium, a hidrogénnél is, ez nem annyira meglepő. Voltak magassággal kapcsolatos tüneteik, mint egy gáz, ugye ez nem annyira meglepő. Tessék?
Trambulinozás.
Aha. Vágytak a trambulinozásra, meg a hegyekbe, megféltek a magasságban. Ezek voltak a Prouvaire tünetek, szóval igen. Ugye a hélium az könnyebb, mint a levegő, ez is lebeg, és a következő mondat egy Prouvaire-től, olyan érzésem volt, mintha a fejem könnyebb lenne, mint az univerzumban, mintha az univerzumban lebegtem volna. Olyan volt, mintha kívülről és felülről láttam volna magam. Ez is ugye nagyon érdekes érzés, mert kik szokták kívülről, felülről látni magukat?
Hát akik nézelem.
Testkilépés.
Igen.
Igen. Tessék, akkor itt a könyv.
Tehát, hogy...
Így jön vissza, nem?
Igen, majd mindjárt még visszajön. Tehát mind a kettőnél van, a hidrogénnál is, a héliumnál is van egy lebegés érzése, vagy lehet. De a héliumnál ez inkább úgy van, hogy a fej könnyű és a test nehéz. És a hidrogénnel pedig mindenképp elhagyódik a test, úgy lebeg. Vágytak arra, hogy Istennel egyé váljanak. Azt mondja, vágy, hogy Istennel egyé váljak. Olyan szívdobogásom volt, mint amikor szerelmes az ember, amikor erre gondoltam. Ez egy szomorú vágyakozás, sóvárgás. Látjátok, amikor az egységbe való visszavágyás van. Leültem, hogy meditáljak, de egy erősebb késztetést éreztem, hogy letérdeljek és imádkozzak, és a vágyaimat kiküldjem Istenhez. Vágytam rá, hogy kapcsolatba lépjek Istennel, hogy közel kerüljek hozzá. A mások pedig gyógyító erőt éreztek magukban, mivel betegeken segíthettek. A héliumnak, említettem az előbb ezt a tisztaságra való vágyat, vannak mindenféle OCD-s tünetei is. Például ez úgy jelentkezett, hogy volt olyan Prouvaire, aki lezuhanyzott, és minden egyes hajszálát úgy érezte, hogy külön-külön meg kell mosnia. Erősen vágytak arra, hogy a ház tiszta és rendes legyen. Olyan érzésem van, mintha kosz lenne. A késztetést érzek, hogy megvédjem magam mentálisan azoktól a baciktól, amelyek egy beteg gyerek lehelletéből jönnek. Úgy éreztem, hogy koszos, bűzös a lehellete, amikor nem is volt ez valójában. Nem akartam az ő tisztátalanságát magamba. Vagy azt számolta, hogy a lakása nagyon koszos, földes, saras. Főleg a fürdőszoba. Szóval látjátok, ez a koszosság érzése, ennek, hogy ki kell takarítani, rend legyen, ez újra és újra előjött a Prouvaire-eknél. És a egyfajta tökéletesség utáni vágy, ami megint ugye ez lehet az OCD alapja is, de hogy egyáltalán csak valami tökéletes létben legyenek. Na, és most nem tudom, hogy hova lett ez a dia, pedig megcsináltam, Isten bizony, amiben a könyv, amiről kérdeztél, azt összeraktam egy diába, mert hogy a hélium provingolása során ők azt csinálták, hogy különféle potenciát vettek be, tehát 12-eset is, 30-eset is, 200-eset is, és más-más tünetek jöttek elő. És a 10M-esnél jött elő az a fajta spirituális téma, ami nagyon meglepő volt. És kiolvasta még rajtatok kívül a Lélekutazása című könyvet.
Meg az,
aha. Elmondjátok, miről szól?
Hát én nekem az maradt, hogy nagyon 20 éve volt, vagy tenni, hogy a halál utáni életnek az álma, ha jól emlékszem, az arról szól, hogy amikor meghalunk, akkor milyen csoportokba kerülünk, hogy haladunk onnan tovább, hol mit kell megtanulnunk,
Olyan egy kicsit.
A módszert, amivel gyakorlatilag minden embert, hite és vallásától függetlenül vissza tud vinni abba a köztes állapotba,
ami a
halál és a születés között van.
Igen,
a tehát, hogy az, ami a lélekkel történik, és hogy ő is azt tapasztalta, hogy gyakorlatilag nagyon sok átfedés van, tehát hogy több ezer emberrel vette fel ezeket a beszélgetéseket, és hogy bár másképpen fogalmaztak, nyilván más szavakat használnak, meg más kifejezéseket a különböző emberek, de hogy gyakorlatilag mindenki ugyanazt meséli el, ugyanaz a bevezető szakasz, amikor megérkeznek nagyjából és egészéből, ugyanazok történnek velük, és egy belső hierarchiát állapított még meg. Tehát, hogy vannak a fiatalabb lelkek, és vannak az idősebb lelkek. És ugye a lélek egy idő után magától vágyódik arra, hogy újra testet öltsön. És akkor voltak olyan esetek, amikor annyira közel volt így a halál az illetőhöz, hogy még az előző életébe is, az előző életének a halálához is sokszor vissza tudta őket vinni. És akkor csomószor rájöttek arra, hogy mit tudom én, tehát ezt konkrétan leírja az egyik könyvében, hogy akkor szabadult meg aztán hölgy volt, vagy férfi a krónikus asztmájától, amikor meglátta azt, hogy előző életében egy csinos nőként neki egy indián átlőtte a torkát nyilván. És amikor ez tudatosult, akkor ez így feloldult.
Szóval regressziós hipnózist alkalmazott,
Newton.
Na, szóval, hogy ilyen regressziós hipnózisba vitte be az embereket, és az volt arra jött rá egy idő után, Michael és Newton. Jó, összerakok. Hogy arra jött rá, hogy időnként az emberek nem előző életekbe ugranak be, hanem életközi állapotokba.
Igen, a bordóba.
És akkor utána kifejlesztett egy technikát, amivel direkt az életközi állapotokba akarta vinni az embereket, mert hogy rájött, hogy bizonyos problémák onnan jönnek. Na, és ez az, amit leírt, hogy mi ebben a közös tapasztalás, mi volt az, amit megértek. Az egyik dolog az volt, hogy lélekcsoportok vannak, hogy együtt inkarnálódnak bizonyos csoportok. Egy. A másik az, hogy van ott is, tehát, hogy amikor visszamész, akkor ott szembe kell nézni azzal, amit eddig csináltál, egy iskolában tulajdonképpen, és hogy iskolaszerű épületeket írtak le. Egy iskolában, ahol tulajdonképpen megnézed azt, hogy hatottál te a körülötted lévő emberekre. Szóval az életed történetét nem a saját szemödből fogod nézni, hanem a mások szemszögéből, ahogy te viselkedtél velük. És aztán ebből az iskolában dolgod levonni a következtetéseket, mind abból, amit ott látsz magad előtt, tanulni, és megtanulni dolgokat, és felkészülni a következő alkalomra. De hogy van olyan, de és hogy időnként, tehát hogy elé, egy ilyen bizottság elé is kerülsz, azok az idősebb lelkek, akikkel együtt ez a feldolgozás megtörténhet. Egyrészt a feldolgozás, meg másrészt ez a visszatekintés, meg rátekintés arra, hogy mit csináltál nem jól az életben, milyen megtanulandód van, mi az, amit korrigálnod kell egy következő inkarnáció alapján. Ugye ez nagyjából így? Jó. Na, és akkor most mit szóltok ahhoz, ha felolvasok nektek a Helium Provereknek a gondolataiból. Furcsán éreztem magam, mintha alig lennék a testemben, mintha a testem automata üzemmódban működne, de én valójában nem vagyok ott. Ahogyan vezettem, folyton elfelejtettem, hogy hol vagyok. Most úgy éreztem, hogy kevésbé vagyok jelen, mint normál esetben, és eléggé félek attól, hogy elvesztem az eszemet, egy balesetem lesz. Úgy érzem, hogy a fizikai világgal alig kapcsolódom, mintha a lelkem külön válna a testemtől. Olyan gondolataim vannak, hogy ez olyan, mintha meghalnék. De nem kellemetlen. Első próbál, második. Olyan volt, mintha egy teljesen tiszta energia jelenlétében lettem volna. Mintha találkoznék Istennel, és nem érezném méltómat magam rá, vagy mintha egy szeretővel találkoznék, és hitványnak érezném magam. Egy egész élet hibáinak a felismerése volt. Harmadik próbát. A fény, amit láttam, fényesebb volt, mint amit valaha is láttam. Úgy éreztem, mintha a testem eltűnt volna. Próbáltam érezni a testem, de nem tudtam. Mintha nem hozzám tartozott volna, mintha ott se lett volna. Tehát ezek a stációk, amikor a kiszállás a testből van. Amit olvashatunk a könyvből. Fényt látok emberek körül. A fény mozog, néha erősen villódzik, néha színes. Tisztában látok dolgokat, néha egy halvány aurát is látok egyes emberek körül. Van, amelyik erősebb, mint a többi, és néha össze-vissza villognak. Úgy éreztem, mintha visszatérnék a fény erejéhez. Folyton glóriákat és aurákat láttam, mintha minden összekapcsolódna és minden világos volna. Minden összefolyt, egyesült, mintha nem is lenne rés közöttük. Azt álmodtam, hogy mindenkinek fényt akartam adni. A következő próbál. Régi barátokról álmodtam, hogy találkozom velük. Aztán elveszítem őket, és végül egyedül maradok. Egész szép időszak volt. A hegyekben voltam. Bementem egy szállodába, és lifttel egészen magasra mentem. És bementem egy szobába, ahol két hölgy is jelen volt. Mindhárman azt éreztük, hogy átéltük már ezt a helyzetet egyszer régen. Próbáltunk rájönni, hogy mikor lehetett az. Látjátok, ahogy a régi barátokkal találkozik a lélek. Azt álmodtam, hogy újra idegenvezetőként dolgoztam Rómában. Hirtelen megpillantottam egy régi barátot, amint a napfény elárasztja odakint. Odaszaladtam hozzá, és ahogy ölelkeztünk és nevettünk, mértéktelen boldogságot éreztem. Olyan volt, mintha újra gyerek lennék. Aztán a következő téma ugye az iskola. Látomásom volt egy aranytemplomról, amit sötét víz vesz körül. Az oszlói katedrálisról álmodtam. Mint egy szertefosztó felhő úgy tűnt el, és mögül előbukkant egy régi templom vagy szent hely. Egy zöld füves dombon állt, sárga kőből épült, csak ablaka is bejárata volt. Napok óta a szent vízről és beavatásomról szóló álom járt a fejembe. Mit jelenthet most ez az életembe? Úgy érzem, hogy ez egy régi dolog, egy másik életből való. Mintha azt álmodtam volna, hogy már mindezen keresztül mentem. Úgy éreztem, hogy sosem kapunk többet, mint amire készek voltunk. Emlékeztem a régi hibáimra, és nem akartam őket újra elkövetni. Az elképesztő, hogy provingokban mik elő tudnak jönni, nem? Csak akkor, vagy nektek nem?
De.
Csak akkor szeretünk teljesen, ha adunk is és kapunk is. Álmodtam egy gyönyörű fekete prostituáltról, aki az életen gondolkodott. Láttam a gondolatait. Úgy érzi, hogy sokakat becsapott, és rosszul bánt velük. Újra és újra ugyanazokat az önző dolgokat teszi. Hirtelen megértettem, hogy miben hasonlítok az apámra. Ez egy másik próbát. Világosan látom magamban azokat a dolgokat, amiket benne nem szeretek. Nagyon tisztán, közvetlenül látom önmagam, mintha kívülről látnám, leplezetlenül. Van a könyvben az, hogy amikor elérsz egy fejlődési szintet, akkor utána egy következő szint elé állítanak. Emlékeztek erre? Álmai voltak arról, hogy minden embernek megtalálják a vele született energia mintáját. Hogy azáltal meggyógyíthassák, vagy reaktiválják az energiáit. Ezáltal a tüneteik és tulajdonságaikat aláásva, nem hagyva, hogy azok eltérítsék, megtalálják a mélyen fekvő, belső energia mintát. Az egész állam olyan volt, mint egy kaland, mintha a Szent Grált kutatnál, és sok próbát kell kiállni, és sok kalandot megélni, hogy végül a Grálig érkezzünk. Úgy éreztem, mintha a karma nagy urai elé állnék, és izgalommal telve azt mondanám, hogy készen állok a következő karmikus próbáimat kiállni, a következő életembe lépni. mint egyén, hozol egy döntést, és ezután része leszel egy nagyobb egésznek, és elveszted az egyéniségedet. Látjátok, ahogy vissza az egységbe. Azt álmodtam, hogy egy nagy konferencia központban laktunk, a szokásos társaságunkkal, akikkel együtt szoktunk nyaralni. A főbejárat más volt, mint amilyennek lennie kellene, és nem tudtam rájönni, hogyan is kell kibelépni rajta. És akkor minden alkalommal, amikor átléptem rajta, egy másik úton jöttem ki, és más folyosókon mentem végig. Olyan volt, mint egy labirintus. Mert hogy ezt is lehet nézni, hogy, hogyha ezt csináltam volna az életbe, az hogyan vezetett volna, ugye erről is szól a könyv. Szóval elképesztő, hogy amit a Michael Newton leír a könyvében, az a Helium Provingjában hogyan tükröződik vissza, vagy hogyan vannak párhuzamok a kettő között. Olvassátok el ezt a könyvet. Még hosszasan sorolhatnám, ahogy a régiben. Na, mindegy. Szóval, hogy végtelen a hosszú a sora. Vegyétek meg a könyvet, olvassátok el.
Négy részes.
Tessék?
Négy részes.
Én a Helium Provingról beszélek, de a könyvet is megvehetitek. Az is nagyon érdekes. Igen, négy részes. És most már, és mind a négy, megvan magyarul mind a négy rész.
Igen, de a negyediket nem adták ki, az csak CD-n.
Valahogy azt hiszem, én is interneten olvastam el a negyedik részt annak idején. Igen. Tehát, hogy valahogy online elérhető, tehát nem is kell a fizikai könyvet megvenni, mert minden elérhető online.
Nagyon érdekes, hogy az előbb mondtad, hogy mik jönnek elő egy provingban, és én pont azon gondolkodtam igazából, nem is ez az érdekes, hogy milyen elő egy provingban, mert valójában egy provingban bármi előjöhet, hanem az, hogy ahogy kezdtük a mai napot, és hogy mindenki jár, összefoglalta, hogy miért van itt, vagy hogy mit élt át a homeopátiával kapcsolatban, és hogy ez adja neki az világot, tehát hogy végre egy értelmes keretbe teszi, és hogy akkor egy proving kapcsán gyakorlatilag kijön az, hogy a világban tényleg minden mindennel összefügg. Tehát, hogy most itt az utolsó gondolatok, ahogy már arról beszél például, hogy kiválna, hát hogy hogyan lesz, hogyan törekszik arra egy hélium, hogy lítium legyen belőle. Vagy hogy
a következő inkarnációra.
Igen. Tehát, hogy hogy egyáltalán az, hogy egy regressziós hipnózis gyakorlatilag egy periódusos rendszeres elemmel be lehet bizonyítani, mert hogy a világunk egy egység, és hogy a legkisebb cement darab is a falunkban összefügg azzal, hogy vagyunk, és mink vagyunk, és hogy igazából ez egy csodálatos a proving, mert hogy ezeket
is. Be. Igen.
Igen.
Igen. Oké. Okay. De hogy látjátok, milyen gyönyörűen előjött a provingban ez a lenni vagy nem lenni, vagy egység állapota, vagy egységben való visszavágyás, vagy az elszigeteltség érzése. Ez az, amit jegyezzetek meg. A hidrogénről, héliumról, hogy itt van egyfajta nagyon kezdeti állapot. Ezek az első elemek a világban. És aztán...
De valahol ide is térünk vissza. Keltetés, mert mégsem. Tehát, hogy akkor összeér. Ugye ez az egység, amit elfelejtünk, ahonnan a hélium leszakad.
Ahonnan leszakad a hélium.
De valójában még van kapcsolata, de valójában oda is térünk majd vissza. Igen.
Igen. Igen. És ahogy a végén a hetedik sor eleme is.
Igen.
Már emerről az oldalról nézik, így
igen.
van.
Igen.
Ez az, amit mondtam, hogy aztán kezdődhet a kör előről. Igen. Na, de mi még a második sorba ugorjunk. Ide fejlődjünk. Ugye itt a második sor, ugye mondtam, hogy ez a testbe való érkezésnek a sora. Ugye ő már tudja, hogy van, élek, de képes vagyok-e egyedül is fenntartani magam, vagy csak valakivel együtt? Ez a második sor ásványainak a kérdése. Vagy kire van szükségem, vagy mire van szükségem arra, hogy fennmaradjon a testem? Van egy saját testem, egy önálló létezésem, ezt már tudom, de fel vagyok-e készülve arra, vagy képes vagyok-e arra, hogy ezt működtessem, ezt a testet. nagyon jellemző azokra, akiknek a második sorból kell szer, hogy, hogy ilyen üs vagy fuss reakciókat adnak. Szóval, hogy nagyon könnyen megijednek helyzetekben, nagyon gyorsan bepánikolnak olyan helyzetekben, amik, amik másorosaknak nem annyira ijesztőek. Gyakran élhetik meg azt, hogy nincs elég erőforrásuk. Fáradtak, sok alvásra van szükségük, könnyebben kifáradnak helyzetekben. Ugye a testünk, az nem véletlenül öltünk testet, ha már egy inkarnációs szempontból nézzük, itt ezzel tevékenykednünk kell a világban, létre kell hoznunk ezzel dolgokat, és mind a fájdalomnak, mind örömnek forrása a test. És akinek a kettes sorból kell szer, akkor annak az embernek ezekkel problémái lesznek. Akár azzal, hogy túl érzékeny a fájdalomra, túl sok fájdalma van, túl könnyen van fájdalma, vagy ha mondjuk örömforrásként veszük az ételt, akkor az étel befogadásával kapcsolatban vannak nehézségei, az étel emésztésével. Ezek az emberek főleg a sor elején nem is nagyon akarnak enni keveset, vegetáriánusan, véletlenül nem húst, mert hogy ez túl sok már, túl nehéz, de hogy legjobb lenne, hogyha egyáltalán nem kéne enni semmit. A sor végén pedig, ugye ott van a nitrogén, akiről tudjuk, hogy kolbászt, húst és szalonnát enne állandóan, tehát hogy pont ez ellentéte. De ugye nyilván az örömforráshoz kapcsolódik a szexualitás is, tehát hogy nyilván itt is lehetnek problémák a szexualitás megélésével kapcsolatban, mert ugye az a szexualitáshoz hozzátartozik a testbe való behatolás, meg a test megosztása egy másik egyénnel, ami ugye problémát jelenthet. A második sorosoknál szinte mindig hallunk valamilyen összefüggésben a burokról. Egyfajta burokról. Ami lehet egy tojáshéj, lehet egy takaró, amiben fel szeretik magukat körülvenni, lehet egy buborék, amiben szeretnek lenni.
Ezt most hogy kell érteni? Tehát, hogy ez ilyen, tehát, mit tudom én, a gyereknek van konkrétan rongyikája, amit mindig maga köré csavar, vagy hogy inkább arról mesél a páciens, hogy nem tudom, hogy otthon úgy rendezte be a szobáját, ahol ő biztonságban érzi magát, és szeret oda hazamenekülni, vagy ez?
Aha, tehát, hogy amíg egy két éves gyereknél, hogyha beburkolja magát, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez életkorilag megfelelő. Bár azért különleges, mert nem mindenki burkolja be magát, de hogy ennek nincs akkora jelentősége, mint mikor azt mondja valaki felnőtten, hogy én csak akkor tudok elaludni, hogyha jól bebugyolálom magam egy takaróval. Nyáron is. És a fejemre is húzom. Akkor a legjobb. Érted? Vagy egy gyereknél is, amikor azt látod, hogy muszáj még a takarót is a fejére húzni a nyáron is a 30 fokban.
Különös egyedi feltűnője.
Igen. Tehát ez a fajta burok. De a felnőttek, amikor az esetfelvétel van, gyakran egyszerűen csak elmondják, hogy van egy burkom. Kell nekem egy burok körém. Ez különösen erős lesz mondjuk a második soros állatokkal kapcsolatban. Igen. Ahol a burok minősége alapján tudjuk megkülönböztetni, hogy itt mely állatról van szó.
Azok a puha testűek lesznek.
Aha.
Mert azoknak van ilyen zsigerzacskó.
Hát meg tehát ugye a kagylók, csigák.
Igen.
Fejlábúak. Igen.
Vannak külön szerve.
Így van.
A zsigerzacskó.
Nem a zsigerzacskó miatt, hanem azért, mert hogy... Nekik kell, tehát hogy van egy puha testük, és kell körül egy védelem. Például.
Az
nyák maga a védelem?
Hát nem, hát egy kagylónak a kagylóhéja. A kagylónak egy kagylóhéja.
A tobzoska is más.
Tessék?
Tobzoska is
más. Tobzoska. Nem.
Már így védelemről beszélünk.
Igen, nem, a tobzoska nem. Nem, ő másképp fogja a burkot használni. És a süni is,
a hogyha... Süni. A süninél egyértelmű, úgyhogy a tobzoskánál is kemény, és körbe...
Igen.
Kör tud alkotni, és akkor teljesen védve van, igen. És be van burkolva,
igen.
És
hogy, igen, és ő is biztos, hogy fog beszélni erről a burokról. Uh-huh. Meg a sün is fog beszélni a burkáról. Egészen biztos. Uh-huh. Hát nem. Nem, na, nem egészen biztos, de jó eséllyel fog beszélni róla. De ez nem egy második soros burok lesz. Igen. Na, azért mondtam, hogy egy dolog nem elég. Szóval egyáltalán csak itt lenni ebbe a fizikai világba, megtalálni a helyünket. Ez téma lesz. A biztonság igénye. Tehát a második sorosoknál nagyon nagy jelentőséget kap, hogy hogy lesznek biztonságban. Mi adja nekik a biztonságot? Milyen kapcsolatokban vannak biztonságban? Milyen helyzetekben vannak biztonságban? És ezzel kapcsolatban nagyon specifikusak, hogy mire van igényük. És mint mondtam nektek, a második sor az párhuzamba állítható a születés egy-egy állomásával is. Ez az a sor, aminek az elején még egy magzat van az anya mélybe, aki az édesanyja testének részeként él, annak teljes védelmét élvezve. A sor végére egy csecsebő lesz, ugye, akinek önálló lényként kell, hogy funkcionáljon a világba, és túlélnie. Ehhez előtte viszont meg kell születnie, ami önmagában is egy nagy próbatétel. Így lesz ebben a sorban fontos téma, ugye a szeparálódás, a független létezés, az elszakadás, az alapvető testi szükségletek kielégítése. De ilyen alapvetőeket, hogy van elég oxigénem, tudok-e eleget belélegezni, meg ki tudom elélegezni elég rendesen, vagy meg tudom szerezni az élelmiszert, vagy a táplálékot, vagy az energiát, ami kell ahhoz, hogy életben maradjak. Vagy hogyan tudom megvédeni magam a külső világtól, a környezettől. A saját test felfedezése, annak birtokba vétele. És ez által megtalálni a helyünket a fizikai világban, amihez alkalmazkodni kell. Ezek lesznek a témák a második sorban. És mint említettem, ugye ez a magzat kortól, a második sorban inkább már egy ilyen 8 hónapos magzattól, egy kb. A 2 éves gyerekig tartó állapot van. Na, az első állapot, ugye a lítium, az az első, emlékeztek a periódusos szerre, a lítium az a második sor első eleme, és mondtam, hogy ez még érzésileg nagyon közel van a hidrogénhez, héliumhoz, nagyon sok szempontból. Ez az, amikor még teljes egységben van az anya a babával. Tehát, hogy itt még tulajdonképpen, hogy el se kezdődik a szülés, vagy csak hormonálisan indul meg a szülés, ugye, amit elvileg a baba indít meg, a baba-mama kapcsolatában indul meg a szülés. Szóval, hogy pont ez az állapot, amikor még vagy beindult már a szülés így hormonálisan, de még nincsen semmi egyébként látható jel, kívülről látható jel, tehát, hogy még teljes összeolvadás van az anya és a baba között. A következő állapot a berillium, amikor már megindul a szülés. A bór, az a harmadik állapot, ez az, amikor elindul a leereszkedése a babának. Hogy biztos emlékeztek arra, hogy a bórax az az a szer, amelyik, mi a bórax kulcs tünete?
Lefele, hogy is van, hogy is rosszabbodás van, amikor...
A lefele való mozgás
igen,
nagyon nem szereti.
Igen, a babát is, meg ha le kell menni.
Pontosan. Meg... Tehát, erről eszetekbe juthat, hogy ez pont a leereszkedés.
És akkor itt a bor, meg a bor, azt a boraxot kérdezted, az a bor, az ugyanaz, mint a bor?
A bornak egy vegyülete a borax. Így van.
Mert ugye ez közvetlenül, ez az ugye közvetlen előtte van, ez a...
Berillium.
És ez, igen, és a...
És a lítium. Na.
Nem csak most nézem, hogy a lítium az ugye közvetlenül előtte van, a szülés előtt. Mikor
amikor beindul a szülés, azt igen, mondtam, a szülés beindulása előtt, igen. Vagy amikor a hormonális igen. Elindul. A berilliumnál ott már megindul a szülés, szóval ott biztos, hogy már van hormonális változás, ott már mondjuk fájások is vannak, de akkor még nem indul meg a leereszkedés. És a bórax állapot, amikor elkezd leereszkedni a baba. Ezt tudjátok, a szülés előtt legtöbbször lehet látni, akár néhány nappal is, hogy így a terhes nőknek a hasa így leesik. Na, ez a bór állapot.
És hogyha itt az ábrát nézzük, igen. Ott igazából a lítium és a berillium között van ott jelentős különbség.
Ne nézd ezt annyira, ezt az ábrát, mert hogy én...
Ezt mert úgy pont ott van az, hogy így leereszkedik.
Ja, de ne vedd komolyan, amit mondok. A következő miatt az ábra az úgy készült, hogy én vettem egy ábrát az internetről, ahol a szülés állomásai vannak, és én csak rátettem a szert, hogy legyen valami vizuális összekapcsolódás. Nektek. De látod, az egyiknél még nincsen semmi, még nincs kitágulva egyáltalán a ménya, és a másodiknál már van tágulás, tehát ott már lentebb van a baba, ennyit kell megegyezni, és a harmadiknál még inkább lent van. És a bór nem tudja, hogy akar-e külön válni, vagy még maradjon az anyával, hogy képes-e egyedül ellátni magát, vagy a szükségleteit, vagy nem. Szóval ez a harmadik oszlop, a harmadik oszlopnál mindig nagy a kérdés, hogy a sornak a témáját ő vagy meg tudom-e csinálni, vagy nem tudom megcsinálni. Ugye az alumínium, ami a következő, ami alatta van, ott az a kérdés, hogy ki is vagyok én, tudom-e, hogy ki vagyok én, tudom-e, hogy mit akarok én egyáltalán, emlékeztek az alumíniumra. Igen, tehát a harmadik oszlopban ez mindig ez a kettősség van, hogy elbírok-e ezzel a feladattal, képes vagyok-e. Na, a szén az a fej beékelődésének az időszaka. Amikor konfrontálódik azzal a ténnyel, hogy most már a különválásnak meg kell történnie. Tessék?
Itt már nincs visszaút.
Itt már nincs visszaút. Na, de mi lesz vele? Ugye? Szembesül a mindenképp bekövetkezővel, mint aki már leugrott a magasból és zuhan. A szeparálódás most már mindenképpen meg fog történni, így vagy úgy, de ő meg van döbbenve, zsibbat, reakcióképtelen. Gondoljatok bele, milyen szerszén tanult? Szénszert tanultatok? Például a...
Kálcium.
Ott jelen van a karbon, de ott inkább a kalcium az, aminek ami dominál.
Milyen színbegyület?
A karbóvegetábilis. Na, mit tanultatok a karbóvegetábilisról például? Ugye, hogy alig kap levegőt, csak fekszik, nyugszik, le van döbbenve, le van gyengülve, legyezni kell, emlékeztek? Na, ez az állapot, a döbbenet. Ez. Na, ez a szénállapot. El se tudja képzelni, hogy hogy fog ezzel a helyzettel megküzdeni. Összeesik, érzéketleníti magát a külvilággal szemben, és automatikusan cselekszik, vagy ledermed. Ez a két állapot van. Van egyfajta mentális dermedtség is. És aztán van a nitrogén, ami ezen az ábrán, ugye négy szakaszban is ábrázolódik, mert ilyet találtam. És ez a kitolási szakasz. Ugye a szülőcsatorna egyre szűkebbé válik, és egyre folytogatóbbá. És a köldökzsinór is ugye egyre korlátozóbbá válik. Úgyhogy egyre nő a babába az igény arra, hogy onnan kijusson, kiszabaduljon. Amikor a szülőcsatornába halad a baba előre, akkor a testméretéhez képest ugye nagyon-nagyon szűk helyen van. És nyomódik össze. Alulról nyomják az izmok, felülről pedig egy ilyen membránban van. És ő maga is nagyon dolgozik azért, hogy onnan kijusson, de nagy szüksége van az anya segítségére is ahhoz, hogy ebből a szorult helyzetből kijusson. Tehát nem véletlen, hogy ilyenkor azt mondják, hogy na, most nyomjál, mert hogy a baba egyedül nem tud kijönni, szüksége van az anyának. A medence fenék rekeszizmának az ellenállására, meg az anya izmának a nyomására is. Viszont az anya nyomása nagyon beszorítja őt. Muszáj ebből a helyzetből kijutni, méghozzá nagyon hamar. Ez a nitrogén állapot, hogy be vagyok szorulva valahova, honnan ki kell törnöm. Ha én nem erőltetem a dolgokat, és nem követelem ki, amire szükségem van, akkor akár itt meg is halhatok. Ez a nitrogén megélése. Ezért aztán a nitrogén felnőttek és gyerekek nagyon követelődzőek a környezetükkel szemben. A belső bizonytalanságukat kompenzálják ezzel a fajta erőszakos viselkedéssel. A második sor elején lévők, azok elfogadják a dolgokat úgy, ahogy vannak, ahogyan kapják őket. De a nitrogén úgy érzi, hogy az ő alapvető szükségletei csak túlzásokkal elégíthetők ki. Egyrészt hangosan, megalkovást nem tűrően kiáltja a környezete felé, hogy mit is akar, másrészt viszont szabadságot követel. Na, kire emlékeztet ez benneteket? Vagy milyen, melyik korszakra?
Még egyszer mondjuk,
hogy... Hát, hogy egyrészt azt mondja, hogy ezt adjatok, azt adjatok, erre van szükségem, arra van szükségem, de hagyjatok békén, hagyjatok szabadnak. Igen. Ez egy nagyon jó szer a kamaszkorban. Igen. Az oxigén... Az az állapot, amikor az újszülött kibújik, és az első lélegzetét veszi. Ugye itt is nagy a tét, mert vagy képes lesz önállóan lélegezni, vagy meghal. Már nem kérhet segítséget senkitől, neki kell egyedül megoldani a feladatot. És hosszú utat tett meg idáig, nagyon keményen dolgozott, és nagyon fáradt is, és ez is része az oxigénképnek, ez a nagyfokú, kemény munka utáni lefáradtság. De most még mindig keményen kell dolgoznia, és csak magára számíthat a feladat elvégzésében, ugye neki kell egyedül lélegzetet venni.
Mennyire érdekes, hogy most ugye ezzel a rengeteg magashegyi túrázóval, akik oxigénpalack nélkül mennek fel, gyakorlatilag ebben az állapotban vannak, nem?
Hogy kell az oxigén? Nem tudom, hogy milyen állapotban vannak.
Jó, de fönt oxigénmentes környezet van, és hogy gyakorlatilag csak magukra számíthatnak, nincs segítség,
igen.
És nekik kell.
Egyedül le kellene megoldani, igen, a feladatot, amire vagy, igen, képesek, vagy meghalnak. Igen. Ilyen szempontból tényleg így van.
Igen.
Igen.
És hogy ott meg egy oxigén hiányos állapot van, ott fönt.
Igen.
Érdekes. Hmm.
Szóval akiknek oxigén kell, azok nagyon kitartóan, nagyon keményen tudnak dolgozni egy ideig, amivel utána nagyon lemerülnek. És gyakran látjuk ezt a képet, amikor jönnek hozzánk emberek, hogy ezt a nagy kimerültséget egy hosszú kitartó munka után. És az oxigénnek még lehet egy olyan érzése is, hogy engem kihasználnak, vagy abuzálnak, nem jól használnak. A fluor állapot pedig az a csecsemő állapota, aki már elvesztette teljesen a mély biztonságát, és elvágják a köldögzsinót. Ez a köldögzsinó elvágásának a pillanata. És aztán most már tényleg magának kell megharcolni a szükségletei kielégítéséért, hogy etessék, hogy tisztába tegyék, hogy fürdessék, hogy melegbe tartsák. Ugye legalább néhány óránként jeleznie kell, hogy itt neki vannak, követelőzni kell, hogy itt neki vannak szükségletei, amíg meg nem kapja a túléléséhez nélkülözhetetlen ellátást. Egyrészt, ugye az eddigi állapotokhoz képest sokkal nagyobb a függetlensége. Ugye a többiek sokkal inkább fügtek még az anyatesttől, ő már teljesen külön van válva. Másrészt viszont neki nagyon meg kell dolgoznia óráról órára az önfenntartásért. Tehát akinek fluor kell, érthető, hogy miért lesz egy olyan ember, aki nagyon sok energiát öl a testi szükségleteinek a kielégítésébe. Az a fő életérzése, hogy a kötődéseket és a kapcsolódásokat meg kell szüntetni, és önállónak kell lennie minden áron. Ez az az ember, aki elmenekül a családjától, a dolgaitól, mert azok folytogatják. De úgy érzi, hogy mégsem tud szeparálódni tőlük teljesen. Ő végsőkig megdolgozik az alapvető igényei kielégítéséért. Túlzásban van. Amikor egy lakásra van szüksége, ő egy egész palotát akar magának, mert az a biztos. Amikor egy autó kell neki, hogy elvigye A-ból B-be, akkor ő a legnagyobbat, a legfényesebbet akarja. Egy menő piros autót, mert egyébként, ha ez nincsen meg, akkor az az érzése van, hogy gyalog kéne mennie, és elfáradna. Ja, és számos barátnő kell, hogy kielégítse a vágyait. Vagy barát, mert egy nem elég. És ha csak egytől függne, akkor az nagyon fullasztó függőségi helyzetbe tenné. A fluor imád bulizni, inni, csajozni, gazdag lenni. Abból van öröme, hogy az alapvető szükségleteit túlságosan kielégíti, vagy nagy mértékben. De a végén ez túl sok lesz és kimerül. Ő lehet ilyen fennhéjázó, dicsekvő, de csak azért, mert a nap végén még abban se biztos, hogy a legalapvetőbb szükségletei meg lesznek az egyik napról a másikra. A lítiumot azt használjuk a koraszülésnél, vagy túlhordott terhességnél. A berilliumot azt farfeknésnél, vagy halántfeknésnél. A bort azt elakadt tágulásnál. A szént azt, amikor nagyon erős a fájdalom, és nem halad előre a szülés. A nitrogént, hogyha mondjuk keskeny a szülőcsatorna, vagy ott elakad a baba a szülőcsatornába. Az oxigént a légzési nehézségeknél a baba kékes elszínőződésekor, a fluort pedig a placenta megszülési nehézségekkor. vagy a placenta sorvadásnál, vagy a köldökzsinórral való problémakor. A neont pedig, ami az utolsó eleme ennek a sornak, az pedig a sárgaságkor lehet
és
adni.
Ezeket ott az adott szülő szobán, ott a helyzetben milyen potenciálban adná? 30-at.
Uh-huh. Hát attól függ, hogy mennyire erős a tünet, de 30-asat vagy 200-asat. Aha, jó. Ha.
Most, hogyha farfekvésű valaki és kap egy belülnyúlt, akkor ott történik
valami? Aha. Bár ennek a bevált indikációja különben, na melyik szer? Ki tudja? Melyik szer fordítja meg a babát? Az a pulzatilla. Nagyon sokan esküdnek a pulzatilla 200 célre arra, hogy befordítsa a babát szülés előtt, és hogy még egész nagy babák is megfordulnak.
Hát ezt tudtam volna.
De egy jó bábának is van egyébként egy csomó olyan mesterfogása.
Ó, biztos.
Baba.
Biztos. Na de, hogy hol vesz az ember egy jó bábát, igen? A búzatila C200-os az egyszerű megkapja.
Könnyebben beszélsz.
Igen. Vagy
az az érdekes, bort. Hogy nekem farfetvés volt császárba született, ugye akkor még nem volt közöm a homopátiához. És utána a kislányom, ő, akkor megszületett, amikor először találkoztam vonalatok a orvoshoz, hogy egy búzatila, azt mondta, hogy egy búzatila. Hát akkor búzatila megfordulás.
Aha.
És ha keresztben vekszik, akkor itt a fordítja?
Igen.
Mert az, mostanában nagyon sok keresztben fekszik.
Meg lehet próbálni pulzatilla C200-ot adni ebben a helyzetben. Hát, vagy bort.
A neonról beszéltél?
Neonról. Igen, nem? Mondtam.
Mondtad.
Azt mondtam, hogy a sár... Azt hiszem, mondtam. Jó. Akartam mondani. Csak mondtam?
Farfekvés van áttettés.
Nem. A neon, nem.
Az a sárkos.
Nem, a sárkos. Igen. Uh-huh.
De úgy összességében az előzőekhez képest csak egyet tudtunk.
Ennyi. Aha. Azért, mert hogy majd a nemesgázokról, azokról, amikor a 18. oszlophoz érünk, akkor arról beszélek egybe, hogy mi a nemesgázokra, és ezért nem tértem ki a neonra.
Nem, például a flort már. Igen. Volt, én
igen, nem, egy egész szert nem aludtál végig.
Na.
Szóval a második sorban ugye nagy kérdés ez, hogy hogy élek túl, túlélek-e? És hogy a legkisebb dolgok így pánikba tudják ejteni őket, hogy a legkisebb dologtól pánikba esnek. Igen.
A pánikruhamosok gyakrabban kerülnek innen ki, nyilván van igen. Negyedik, ötödik, de hogy azért igen. A kettes sorban ez egy erős...
Igen, ez egy nagyon erős dolog.
Téma.
Igen. Hogy én tehát hogy én a pánik betegeimnek a nagy része az innen kerül ki. Hogy állati, növényi vagy ásványi, ez egy másik kérdés, de hogy nagyon gyakran kell nekik a kettes sorból szer. Nem mindenki, tehát persze, hogy nem állítom ezt, de igen. Szerintem ezeket elmondtam. Beszéltünk ugye ez az, amikor, hogyha a testi szükségletei kielégülnek egy csecsemének, akkor, amikor hallják, amikor sír, felveszik, amikor baja van, ott van a körülötte, akkor alakul ki egy világba vetett bizalom, ugye az ős bizalom. Ami, hogyha itt valakinek elakadása van ebbe a szerbe, akkor ez nem, ebbe a sorba, akkor ez nem tud kialakulni. Aminek a következményei lesznek a szorongások és önértékelési problémák. Ugye erről ezt mondtam már, hogy ez az üssés-hús reakció, ezek az ösztönös reakciók nagyon gyakoriak a második sornál. Mondjátok?
Bocsánat.
Jó.
Maga.
Jó. Tehát, hogy reflexesen reagálnak helyzetekre, ösztönösen. a bal oldala a szereknek, a, ott erősebb reakciókat adnak a zajokra. És sokkal inkább ösztönösen cselekednek. A jobb oldalnál ott a sokkal dominánsabb a fulladás érzése, vagy a klausztrofóbia, vagy a menekülés kijutási vágy egy-egy ilyen helyzetből. Tehát, hogy amikor a bal oldal eszterek vannak, akkor úgy érzik, hogy ők lebénulnak, megállnak, nem tudnak reagálni, kétségbe esnek, megijednek, ösztönösen kapkodnak helyzetekbe. Míg a jobb oldal egyértelműen azt fogja mondani, hogy megfulladok, ki kell innen mennem, el kell menekülnöm, el kell szaladnom. És a szén az reagálhat mindkét oldal szerint. A burok az legtöbbször úgy jön elő, mint egy ilyen védelmet adó réteg körülöttem, amire szükségem van. De lehet az is a félelem, hogy vajon ki tudok-e jönni ebből a burokból, vagy bent ragadok. A burokkal kapcsolatban a bal oldal úgy érezhet, hogy hirtelen eltűnik a buruk körülöttem, és akkor védelem nélkül maradok. A jobb oldal pedig azt mondja, attól félhet, hogy beragad a burokba, és nem lesz képes kijönni. És a burok, az lehet kapcsolat is. Vagy lakás, vagy ismert környezet is. Tehát, hogy ezt ilyen tágabb értelembe kell venni. Tehát, hogy van olyan esetem, ahol például azt mesélt el valaki, hogy neki szüksége van egy burokra, és a gyerekek, neki nem tudom hány gyereke van, sok, négy fiú, hogy a gyerekek körülötte, ők képzik a burkot. Igen. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ez lehet kapcsolat is, nem csak tárgy.
És ez a burok akkor tipikus második sor?
Ez nagyon más.
Tehát ez nagyon...
Igen. Őnek egy állat kellett, egy csiga, például, egy tengeri csiga. Igen.
Picit itt az önbizalom, meg az önértékelés, az anorexiások is. Mit tapasztalsz, ide jönnek?
Hogy kell-e innen nem nagyon innen szoktam anorexiásoknak szert adni. Ez az igazság. A gondolat teljesen jogos, mert ez az önfenntartás, testiséggel kapcsolatos dolgok. De az anorexiásoknak sokkal gyakrabban van
Igen, ott van jellemzően valami probléma.
Valami kontroll iránti vágyuk akár. Tehát, hogy egy kontroll iránti vágy, vagy önképzavar, vagy énképzavar, vagy elfogadhatatlan vagyok olyannak, amilyen vagyok. Tehát, hogy ami kapcsolódhat ide a második sorba, de gyakrabban ez inkább harmadik sorhoz kapcsolódik. De abszolút lehet második soros, csak most nekem senki nem jut eszembe, aki anorexiás, és innen adtam neki szert. És a gyakran a szervek, amik érintve vannak, azok a bőr, a nyálkahártya és a tüdő, ugye, amik legkívül vannak, leginkább találkoznak először a külvilággal. Igen, a torok. Gondolkozom rajta, hogy belemegyünk ezekbe részletesen, előre vissza benneteket, hogy ennyi elég volt. Mit mondtál?
A Queen mondom.
Tessék?
A Queen.
A Queen. Na ez melyik lehet? Melyik szer? Szeretek kulturális párhuzamokat vonni, amikor csak lehet. És a nitrogén az a erről a dalról ez jut eszembe, ugye, aki egy kapcsolat, és oda tettem a magyar fordítását a szövegnek. Ismeritek a dalt?
Abban felhúzni.
I want to break free. Hogyha eddig nem lett volna meg. Na, és ez a nitrogén van. Meséljek a szintről egy kicsit, hogy hogy igen, lássa mindent. Na jó,
mi előtte lévőekről nincsen így több.
Van, mindegyikről.
Naív kérdés volt.
Igen. És amit megkapunk, az mennyire, az ez, amit most lapozol?
Ez te tudom. Na, szóval, röviden, jó? Mert hogy figyelem az órát is közben. De most akkor ez a szünetünk volt. A lítium az első szilárd elem, ugye? A másik kettő gáz. Tehát a hidrogén és hélium, a lítium az első szilárd. És ugye ez az hidrogénnel, héliummal egyszerre keletkezett. És nagyon-nagyon reaktív elem. Ugyanúgy, mint a hidrogén, nem tud egyedül meglenni, a lítium se tud így magában lenni, mert azonnal reagál a környezettel. Ez a legkisebb sűrűségű szilárd elem, egy fém, és fele olyan sűrű, mint a víz. Tehát ez lebeg a víz tetején. Egy ásványi olajba tartják, mert egyébként lágra robban azonnal. És abból is látszik, hogy mennyire reaktív, hogy amikor mondjuk kiveszik ebből az olajból és félbe vágják, akkor fémesen csillog, de miest néhány másodperc múlva bemattul, mert hogy azonnal reagál. Korrodálódik. A nevét a görög lítosz, vagy kő szóból kapta, ugye ez az első szilárd kövünk a periódusos rendszerben. Szőlőben, tengeri hínárban, tejben, vérben, zöldségekben, dohányban van. Ugye ezt tudjuk, ezt tessék?
Van az elemben, meg a kumulát.
Igen, majd lesz fel a dolgunk. Ezt bizonyára tudjátok, hogy a pszichiátriában gyakran alkalmazzák a bipoláris zavaroknál a lítiumot. Akinek lítium kell, az egy olyan személy, aki nem tud önállóan létezni. Egyszerűen, anélkül, hogy körülvennék őt, bizonyos emberek, bizonyos módon, ő meg el se tudja képzelni, hogy lehet létezni.
Bocsánat, ez ilyen nagyon extra kóros formában kell elképzelni, vagy mondjuk egy diagnosztizált társfüggés is lehet?
Ó, nem, ez annél sokkal erősebb,
aha,
mint a diagnosztizált társfüggés. Lehet az is, de hogy... hogy hát ők tényleg nem nagyon tudják elképzelni az életet anélkül, hogy legyen más. Mutatok legközelebb nektek lítium esetet. Lítium-karbonikum esetet. Hogy meghalljátok, hogy mit mond egy ilyen, hogy néz az ki. Jó? De majd erről beszélnem kell veled. Majd meglátod miért.
Jó.
Szóval ők azt élik meg, hogy hiányzik belőlük valami, és ezt a valamit csak egy másik ember tudja pótolni, egy másik kapcsolat, egy másik lény. Hiányzik belőlük valami ahhoz, hogy egyáltalán túléljenek. Ahhoz, hogy létezni tudjanak, ahhoz, hogy el tudják végezni a mindennapi dolgukat. Ez a lítium állapot. Viszont ha ez a kapcsolat megvan, akkor teljes biztonságban érzik magukat. Mint a magzat az anyamében. Akkor minden rendben van. Akkor tudják tenni a dolgukat. Tehát, hogy ebből láthatjátok, hogyha mondjuk egy olyan élethelyzetben van valaki, ahol ez megadatik. Ahol mondjuk olyan szülők veszik körül, vagy olyan testvérek veszik körül, vagy olyan párkapcsolatban van, ahol megélheti ezt a összekapcsolódást, ezt a függőséget, akkor jól van. De ha ez valamiért elvesztőben van, vagy, vagy elveszti, meghalatása elválnak, akkor, akkor jön a patológia. Vagy nyilvánvaló olyankor is tud jönni, miután itt a test, tehát hogy akkor is gyakran kerülhet a második soros szerekre szó, amikor, amikor ugye testi átalakulás van, például ugye tinédzserkorban, amikor amikor szembesül valaki azzal, hogy, hogy nővé alakul, vagy férfivá alakul, tehát hogy változik a teste, itt egy másik testi lét következik. Főleg, hogyha jönnek a kapcsolatok, akkor ez egy nagyon nehéz helyzet itt a második sornak, főleg az elején lévőknél. Értitek, hogy miért? Ők nagyon naívak. Szóval, hogy van egyfajta ilyen édes, kedves, naív gyerekesség bennük. Nem is feltételezik a rosszat a másikról, vagy nincs is bennük semmi rossz. Csak úgy vannak. Na most, amíg egy gyerek kicsi, addig ez így rendben van, de ez egy felnőttnél, ez okozhat problémákat, ugye? Mert ugye a világ...
Nem mindennapi életre totál.
Igen, a világ nem egészen olyan, ami...
Hát nem.
Amiben ebben jól lehet lenni ilyen naivitásban. A repertóriumban 57 rubrika van a lítiumról. Szóval, hogy nem fogjátok kirepertorizálni, ezt csak azt akarom mondani. A lítium karbonikumról több egyébként, mint a lítiumról önmagában, arról talán egy kicsit több van.
Ez a radaros...
Ez a radar. Felül kell bírálnom ezt a diámat, mert amikor ezt csináltam, azt mondtam, hogy nincsen egy tünet se a radarba. Erről a borról, de azóta ez nem igaz. Most már vannak a rubrikák a tiszta fémről, tehát hogy nem csak a sóiról, de magáról a fémről is vannak rubrikák a repertóriumban. De nem sok. Szóval, hogy ezt sem nagyon könnyen lehet kirepertorizálni. Szóval erre akkor gondoltok, amikor meglátjátok ezt az állapotot valakiben. Azért mondom, hogy ha nem rendszer szemléletbe nézzük ezeket az eseteket, akkor nagyon nehéz szert adni. Mert nem juttok oda egy repertorizáció alapján. De ha értitek, hogy hol van itt az elakadás, megértitek a másikba, akkor meg annyira megnyílik az út, hogy sokkal könnyebb dolgunk van. Ja, és még azt akartam mondani, hogy ugye beszéltem arról, hogy állati szerek, meg növényi szerek, meg ásványi szerek egy szinten lévő, és hogyha mondjuk most már felismeritek, hogy itt egy második soros szerről van szó, de tulajdonképpen állati szer kéne neki, de adtok neki egy nagyjából odaillő ásványt, már segítettetek neki. Nyilván pontosabban lehet az állati szerrel, mert az sokkal több mindent le fog fedni belőle, előbbre fogja vinni meg nagyobb gyógyuláshoz, de már itt is tudtok segíteni. A szénnél az a megélés, hogy hiányoznak források. A táplálék, a védelem, ahhoz, hogy meg tudjak jól élni, hogy meg tudjak jól lenni. A felnőtteknél ez gyakran ugye a pénz, az a forrás. Tehát, hogy ők abszolút takarnak pénzt maguknak bebiztosítani, hogy van elég pénz. És tudom, hogy a negyedik sor kapcsán is beszéltem a pénzről, és gyakran látjuk majd, hogy a második meg a negyedik sornak van kapcsolata egymáshoz. Mert ugye a negyedik sorban a téma a biztonság is, ami a második sorban is biztonság is. Egyébként ez így van, hogy a páros sorok és a páratlan sorok rímelnek egymásra. Ez csak egy ilyen klinikai megfigyelés. A negyedik sorban itt tettem egy megjegyzést arra, ez a DD, ez a differenciál diagnosztika, tehát hogy a negyedik sorban ott elsősorban a munka az, ami adja a biztonságot, meg a pénzzel megszerezhető munka, míg itt egy másik személy szokta adni a biztonságot, inkább a második sorban. És hogy ezt a megjegyzést is tettem, hogy sokszor nem nyilvánvaló a függés az ilyen helyzetekben, mert amikor ez ki van elégülve, amikor ez megvan, akkor ez nem látszik kívülről, hogy ez milyen dependens viszony, hanem leginkább akkor ugrik ez elő, amikor ez valamiért megszűnik, vagy az élethelyzet változik. És akkor kerülnek elénk ezek a betegek. A vitalitás léte, vagy hiánya az, ami a szenek fő problémája. Ugye a karbovegetábilis gyakran használjuk úszülött kori afixiában is, de haldokloknál is, meg újraélesztéskor is. Itt egy másik könyvnek a képét tettem, a Roger Morrison írta a szenekről egy könyvet, ebben több mint 200 szénvegyület van felsorolva. Ugye a szén, azaz mi szén alapú testek vagyunk. A szén nélkül lehetetlen lenne az élet, nincsen másik olyan elem, ami képes lenne olyan sok másik elemmel és annyiféle molekula szerkezettel, molekulát alkotni, mint a szén. Tulajdonképpen minden növényi meg állati szerünknek a része, mert hogy szénből vagyunk. De amikor van egy nagyobb, egy magasabb rendű szerveződés, akkor a homeopátiás pulvingban sokkal inkább az fog előjönni. Hogyha gondolkoznátok azon, hogyha szénből vagyunk, akkor miért nincs mindenkinek szénpulvingja ezért. És egyébként több mint 2 millió karbon vegyületet ismerünk. Tehát, hogy nagyon sok van. És ebből kb. 200-ból van szerünk. Szóval sok szénszerünk van. Na, mi jellemző rá? Egyrészt a zavarodottság. Első téma az zavarodottság. Ezek olyan molekulák, amik nagyon gyorsan eljutnak az agyba. Gondoljatok mondjuk az alkoholra, hogy milyen gyorsan felszívódik, és milyen gyorsan. Vagy az altatásnál használt éter, az is egy szénvegyület. Az eseteknek a felében, Morrison szerint körülbelül az esetek felében találunk mentális zavarodottságot, ködös gondolkodást, kótyagosságot, emlékezetzavarokat, koncentrációs problémát. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, akinek ez van, mert hogy ez egy elég gyakori dolog mostanában, ez a ködösség. Elsősorban emésztés, szervi problémák miatt, tehát nem mindenkinek kell szén, csak ez így felhívja a figyelmet arra, hogy itt esetleg arról van szó. Lehet az érzésük, hogy el vannak veszve. Nem érzik az irányokat, nem tudják, hogy hol parkoltak le. Az egyenes út végén, hogy is van? Egyenes út végén kapu, az a szénnek egy labirintus. Mert hogy azonnal el tud veszni. És akkor nem tudják, hogy mit kellene csinálniuk, hova kell menni, milyen irányba kell menni. Szóval ez az életben való elveszettséget is jelenti, de fizikális elveszettséget is.
És az időskori hasonló olyan dezorientáltsága is jó akkor?
Hát, hogyha összeáll a kép, akkor igen. De ugye az időskori Alzheimernél van ide az első-második sorban jól köthető állati csoport, az a halak. És ugye most ez az, amit legtöbbször adunk időskori demenciában. Ez az a szercsoport, ahonnan leggyakrabban választunk szert halakból. De akár szénből is lehet, vagy szénvegyületből, abszolút igazad van, hogyha ez illik. Mert hogy ezek megint így egy szinten vannak. Gyakran vannak olvasási problémáik. Ugye ez a gondolkodási zavarral nem annyira meglepő, hogy az olvasás fejfájást okoz, szédülést okoz, fáradtságot okoz. Nagy gondolatszünetekkel beszélnek, lassúak, mintha probléma lenne elérni a gondolatokat. Tehát, hogyha például ezt is látod egy Alzheimeresnél, ami ugye könnyen előre lehet, akkor inkább gondolkoznál szénbe. Erős lehet a vegyszerérzékenységük. Morrison szerint a vegyszerérzékenyek 40-50%-ának egy karbonszerre van szüksége. És úgy is jelentkezhet ez a dolog, hogy kifejezetten kívánják az aromás vegyületek szagait, hogy kátrányt, vagy tudjátok, vannak, akik imádnak a benzinkútban lenni, vagy a füstöt szeretik beszívni az ilyen robbanó motorok füstjét.
Vagy nagyon nem.
Tessék?
Vagy mondjuk ennek az ellentéte.
Vagy ennek az ellentéte, igen. Mind a kettőt. Vagy erre érzékenyek kifejezetten.
Az Ajosmo benzinkúton mindig ott elvezett
Például. Tehát, hogyha ilyen nagyon erős a reakció, akkor ott érdemes megnézni a szénvegyületeket. Jaj, akár magát a benzint. Például. Akár. Gyakran látunk problémát a fejjel, a fejtetővel. A esetfelvétel közben láthatjuk, hogy érintik, simatják, vakarják, masszírozzák. Lehetnek fejfájásaik, szorító nyomó, vagy hőhullámaik. Ugye kifejezetten említettem, hogy a bornak vannak lefelé, tehát ugye a lefelé irányú mozgása a problémája, de a szénnek is lehet. Tehát, hogy lehetnek olyan álmai, ahol zuhan, vagy félhet a leeséstől, vagy szédülhet, vagy kívánja a lefelé való, vagy a magas helyről való leugrást, vagy félhet attól, hogy ő leugorna magas helyről. Abban a rubrikában, hogy le akar ugorni magasból, mármint, hogy egy ablakból akar kiugrani, abban ott van a gloninum is, a kámfor is, és a kálciumkarbonikum is. Ja, és ez megjelenhet fizikai formában is, például úgy, hogy megereszkedik az arca, az arca egyik fele. És akkor felsoroltam, hogy milyen szénszerek vannak, szénhez köthető szerek vannak abban a rubrikában felsorolva. A 45-ből 1, 2, 3, 4, 5, ami szén. Tehát egy univerzálisan megjelenő, süllyedő, leeső, lefelé húzó érzés lehet a karbonoknál.
És akkor szólés utáni még süllyedés?
Akár.
Akár ugyanez.
Hát, hogyha azt érzi, hogy ez itt van. De csak ezért nem adnék, mert hogy ott csak ez egy, hanem csak akkor több időnknak. De nagyon jó, hogy ebben gondolkodsz. Igen. De hogy ez a, igen, de az ott még sok minden lehet még más is, de igen. Tehát, hogy például, igen, nem véletlen, hogy ott van a szépia is. ennél a rubrikánál. Az is egy második soros szer, mint mondtam az előbb, hogy a fejlábúak ide tartoznak. És kagylóknál is, kagylók is vannak ebben a rubrikában. Szóval látjátok, hogyha így tudunk gondolkodni, és tudjuk egységbe látni az egészet, mennyivel könnyebb lesz a gondolkodás a helyzetekről, állapotokról, betegségekről, vagy egyénekről, vagy megértem ezt, hogy miről is van itt szó. Ezért szeretem ezt ennyire. Ugye azt is említettem a második sornál, a hirtelenség, hogy valami hirtelen történik, ez elő tud jönni. És ez nagyon jellemző a karbonokra is, ugye, mint a második sor egy megtestesítőjére, hogy hirtelen történnek a tünetek. Egyik nap még jól voltam, de a másik nap már depressziótól szenvedtem. Vagy egyszerre csak rám tört a fejfájás. Vagy hirtelen történnek bizonyos események, amikor tehát ugye erről beszél. A következő jellemző, ez az elidegenedettség érzése. Az az érzésük van, hogy ők elszigetelődnek másoktól, elzáródnak másoktól. És hogy gyakran ezt tudatosan vagy tudattalanul maguknak alakítják ki, mert ellökik maguktól azokat, akik fontosak lennének nekik. Ugye ne felejtsük el, hogy ez pont az az állapot, amikor a babának onnan ki kell bújnia. Tehát, hogy szembesül azzal, hogy itt most muszáj menni, muszáj csinálni valamit, akkor neki muszáj az anyát is ellöknie, ugye? Magától. És ez megjelenhet ugye a családtól való elidegenedettség érzésében.
Bocsánat, kérdezhetek, hogy nem tudom, hogy így korosztályosan milyen pácienseid vannak, de hogy mondjuk az 50-es években születetteknél nem lehet ez egy ilyen fokozottabb szer, vagy így a második világháború után, amikor gyakorlatilag még nem... Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes...
Aha, tehát hogy mondjuk a 45 után születettek, azok most ilyen 70-es éveikben lévő emberek.
Nagyjából. Hát 70 fölött, a 45 után igen.
Igen, tehát 77 igen, a 45.
És az 50-es évek, tehát a szocializmusnak ez a kemény padlás söprő korszaka, hogy...
Több ilyen idős emberem van, akár most is, a mostani praxisomban is sokan, egyiknek se innen kellett a szer. Csak ezt tudom mondani, de jogos a gondolat.
Mondtatok hozzá valamit? Persze. Azért, mert az 50-es évek végéig az otthonszülés az totál bevett gyakorlat volt, és teljesen máshogy éli meg az a baba, aki otthon született az egész életét utána.
Persze.
És hiába volt Persze. kint nehéz, pont ez a kapcsolódása sokkal jobban megvolt. Tehát az 50-es évek végére érik el azt, hogy a kórházakban
megszületett
nagy része.
Szerintem, tehát én nem tudok egyik betegemnél sem arról, hogy otthon született volna ezeknél az idősebbeknél. Most gondolkodtam rajta.
Nekem most kimondottan ilyen kis, tehát ahogy én így a családomban, meg a baráti társaságban, amikor beszélgettünk szülők, meg nagyszülők állapotáról, akkor ugye pont ezt állapítottuk meg, és hogy ott nem a szülés, tehát ott nem jött szóba, de valóban, tehát egy szépen világra jövés az ugyanúgy egy egész életen keresztül pozitív nyomatként végig kísérhet bennünket, mint negatív. Viszont, hogy szignifikánsan megállapítottuk azt, hogy ez a társadalmi csoport, akár egy bizonyos, mondjuk főleg a szegényebb rétegekbe, hogy ott azért nagyon sok kisgyermekkorban szenvedtek el olyan traumás sérüléseket, szeparáció miatt.
És akkor ez valószínűleg a harmadik sorban fog jelentkezni. És ezt viszont már vissza tudom igazolni.
Ó, de ez hogy? Tehát, hogy...
Hát mert hogyha az a kérdés, hogy ki szeret engem, ki gondoskodik róla, kinek fejezhetem ki a vágyaimat, ki hallgat meg engem.
Kapcsolatok.
kihez tudok kapcsolódni. Ez a harmadik sor. És ez viszont, tehát most ahogy végig gondoltam ezeket az idősebb pácienseimet, a háromnegyediknek a harmadik sorból kell egyszer tudnom. Nagyjából most nem csináltam csak egy gyors statisztikát, csak igen.
Akkor már csak egy kérdésem van, hogy mondjuk a szilícium az ugye ott van a szén alatt.
Igen.
És hogy a szilíciumnál is vannak esetleg ilyen aromás tünetek? Vagy ott mennyire jön ki a szénnek ez a...
Nem, az a szilícium. Tehát az egy más lesz. Más. Ott is lesz egy bemerevedettség, mint ahogy a szénnél tud lenni, mert hogy itt a tízes oszlopra tud jellemző lenni a merev állapot, és hát tudjátok, hogy a szilícium mennyire, mit tanultatok arra, hogy milyen makacs, ugye? Uh-huh. Na.
Hasad. Ez egy hasad.
Igen. Tehát, hogy ez a fajta merev állapot, ez abszolút ott van a szilíciumban, de nem ez a... Mit kérdeztél, mi volt, amire megkérdeztél szó?
Hát aromás.
Aromásság.
Hát ez alatt azt értem, hogy amit így mondtunk az előbb, hogy szagok, hogy ez a szén alapú vegyületek, vagy a kámbor, a benzin.
Nem.
Ez is egy ilyen nagyon egyedi, jellegzetes tünet.
Aha. Ezt én nem láttam, tehát hogy most gondolkodom azon, akinek szilicelt adok, és ezt éppen nem látom. Lehet, hogy van. Nézzük, meg kellene nézni a repertóriumba.
Aha.
Hogy ez jelenti, hogy átüt-e oda. De nem, ez kifejezetten szénspecifikus, mert ezek az aromás vegyületek szénből vannak. Tehát, hogy ezért ide kötődik. Ez nem azt jelenti, hogy másnál nem lehet, csak hogy ez így logikus, hogy miért ide, és a szilíciumnál ez a specifikus dolog már miért nem jelentkezik. Hanem ott inkább a törés, a hasadás sokkal inkább.
Köszönöm.
Szívesen. Szóval az előforrások hiánya, amikor azt érzik, hogy nincsenek meg a túléléshez szükséges alapvető dolgok, ez megmutatkozhat úgy, hogy nagyon félnek attól, hogy ez nincs, vagy megmutatkozhat vágyakozásban, hogy ez legyen. Vagy valamilyen módon az anyagi dolgok biztosításában. Illetve panaszkodhatnak arról, hogy a családuktól nem kapják meg a megfelelő támogatást. És ezért aztán akkor elidegenednek a családtól. Tehát, hogy vagy megkapom a támogatást, amire szükségem, vagy akkor ellöklek magamtól, mert akkor majd inkább én egyedül. Mint ahogy gondoljatok abba bele, hogy a babának ki kell onnan jönnie. Úgy. Amíg megkapja a dolgokat, addig rendben van, addig jól el van úgy, és az is egy állapot. És amikor meg rájön, hogy muszáj innen menni, az ő következő állapot. A tizedik jellemző dolog, hogy vannak hőmérséklettel kapcsolatos dolgai, egyszer érezhetnek hideget, meleget, legtöbbjük fázós inkább, de jobban lesznek a hidegtől. Gondoljatok bele ugye az előbb emlegetett szerre. Igen, a karbóvegetábilisztra. Uh-huh. És a kámfor, ami ugye nagyon-nagyon-nagyon fázik, és mégis a hidegtől lesz jobban. Lehet valami kapcsolatuk a nappal, vagy könnyen kapnak napszúrást, vagy erősen reagálnak a napra, kiütéseket kaphatnak. Ugye nem annyira meglepő, hogy az alkohollal is lehet valami kapcsolatuk. Vagy nagyon kívánják, vagy a családi anamnézisben látunk alkoholizmust, vagy már nagyon kevéstől is berúgnak. Mert ugye az alkohol is egy karbonszer. Gyakran kívánnak édeset, füstöltet, alkoholt. Vagy el is utasíthatják az édességet. A
A második sorban, ez általában igaz, hogy gyakran használnak a betegek az állapotuk leírására csecsemőkori képeket, vagy szüléssel kapcsolatos képeket, vagy korai gyermekkorral kapcsolatos képeket. Ezzel tudnak jól azonosulni. És beszélhetnek a biztonságukról, a túlélésükről, de ezt olyan formájában, hogy a létatét. A kapcsolati függőségeik, hogyha alulkompenzált az eset, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyerekesek, nagyon függőek. Vagy súlyos szorongásaik lehetnek, agorafóbiák, vagy egyszerűen ki se akarnak mozdulni otthonról, a felnőtt életben nem akarnak részt venni, vagy úgy érzik, hogy nem tudnak részt venni. Ez egyébként, tehát az a legtöbb dolog, amit elmondok a szénről, az a második soros szerek elejéről mindenképpen igaz. Hogyha jól kompenzáltak, akkor nem ennyire nyilvánvaló ez a gyerekes függőség, csak sok kérdezés után fog kiderülni. Gyakori lehet az ájulás, vagy az ájulás közeli helyzet. Illetve a vitalitásukkal lehet probléma, de ezt már elmondtam, hogy az életerőjükkel, a vitalitásukkal. És ugye azt még egyszer mondom, hogy amikor valaki ilyen halálközeli állapotban van, akkor lehet próbálni karbóvegetáblizmünk egy balesetnél, vagy ilyen helyzetben adni. Szerintem a nitrogénről eleget beszéltünk, ugye?
Bocsánat, így, amit az előbb mondtál, mondatodhoz adni, amikor halálközeli állapot, C200-es?
Persze. Igen.
Tehát, hogy az... Elfáradok, mármint, hogyha nekem látom ezt egy iszletigényben.
Aha. Jó. Tehát, amit tenned kell. Tehát a nitrogénnél, de szóljatok a többiek is, hogyha van, mert akkor azt figyelembe veszem, megállunk.
Nekem egy kicsit a bal lábam nem bírja, egy kicsit
járkál.
Miért úgy érzem, hogy most már úgy feszítem.
Táncolni kell.
Á, igen, de most nem fogok megállni, csak a sor végén, jó? Tehát a sor végén tartunk egy szünetet, rendben?
5 perc is
a rész. De akinek úgy ki, úgy érzi, hogy közben fel akar állni, álljatok fel, járkáljatok nyugodtan, engem nem zavar. Tehát ugye a nitrogénnél az, hogy úristen, beszorultam, bele vagyok szorulva egy helyzetbe, itt muszáj ettől külön válna, ezt már nem lehet bírni, nekem is előltetni kell a kiütást, különben meghalok. Ez a fő érzése a nitrogénnek. Nehéz lehet a kötődés és elengedés helyes arányának megtalálása. Lehet túlszoros kapcsolódás mondjuk egy anyafigurához, vagy az anyához. Amit aztán egyébként meg fullasztónak élnek meg. Nagyon nyugtalanok, feszültek. Az az érzésük, hogy a dolgokat muszáj erőltetni. Megélhetik azt, hogy valaki ellenáll az akaratuknak. A nitrogénnek van egy ilyen nagyon állati kvalitása. Hogyha hallgatjátok, ahogy beszélek róla. Gyakran van az az érzés, amikor nitrogén kell, hogy itt egy állatra lenne szükség, pedig nem. Csak ez a nitrogénre jellemző, hogy beszorítanak, el akarják venni.
Ki kell törnöm.
Ki kell törnöm, igen. Követelődzik, az igazáért harcol. Könnyen lehetnek felfúvódásai, a puffadásai, mint egy gázos dolognak, lehetnek koncentrációs zavarai, nem tud egy témára fókuszálni, illetve szereti a szabad levegőt, a nyílt területeket. És hát könnyen érezheti azt, hogy szétfeszül, felrobban, hogyha idegesítik. Gyakran lehet az az érzésük, hogy nekik szívinfarktusuk van, vagy agyvérzésük, anélkül, hogy tényleg lenne. Tehát, hogy itt van egy ilyen hipohondria. Ugye mondtam, hogy minden második soros szernek van egy bizonytalansága a saját testi működésével, és ez a nitrogénnél ebbe a formában jön ki. De hogy ők általában inkább ilyen nagyszájúak, hetvenkedők, kárörvendők, önmagukat előtérbe helyezők, nagyon rossz vesztesek, mert akkor dűruhamot kapnak. Szóval nem olyan kedves személyiség. És ugye ez a tinédzserkor, amit említettünk, erre az időszakra nagyon jellemző ez a nitrogénesség az emberi természetben. Ezek nitrát vegyületek. Félhet mindenféle bezárt helyen, ezek itt vannak a rubrikák, hogy tömegben, keskeny helyen, alagútba, liftekben félhetnek. És hát nagyon narcisztikusak. Ami tulajdonképpen egy önmaga iránt érzett erőteljes szégyenből és elégedetlenségből fakad. Azzal, hogy azért, hogy ezzel megbirkózzanak, másokra vetítenek ki dolgokat. A mások iránt indítanak támadást. Másokat okolnak. És mindent elkövetnek, hogy ők maguk jók, úgy, ahogy vannak. Ezeknek általában ilyen kora gyerekkori sérülés a gyökere. És ami kulturális példát hoztam, ki ismeri fel?
A szürke
ötven
árnyalata. Na, igen. Ez a szürke ötven árnyalata. Ki ismeri a szürke ötven árnyalatát?
Csak hallottam róla.
Na, azért a többség igen jó. Szóval a Jonathan Gray, a
Christian.
Várjál, elvesztem. Christian Gray.
Igen.
Igen. Igen. Szóval igen, hogy ő egy adaptált gyerek, aki gyerekkorában nagyon bántalmazta a történetben. És ő az, aki ebből úgymond, bár nagyon-nagyon narcisztikus, és a film és a könyv is minden elemét hozza az ő narcisztikusságának, de ő egy sikeres narcisztikus, aki közben adaptálja egy nagyon jó, támogató, meleg család, ahol ő sok szeretetet kapott, sok odafigyelést, és hát ő egy okos ember, és remek üzletember lesz, és már nagyon fiatalon, nagyon gazdag lesz. Tehát ő a sikeres narcisztikus. És ott van párhuzamba a könyv vagy a film egy másik szereplője, akit ugyanebből az árvaházból nem adoptáltak a szeretőszülők, és ő pedig kifejezetten romboló és bántó, és másokat elnyomó, nőket bántalmazó figura lesz. Tehát, hogy mind a kettő nagyon narcisztikus, csak az egyik a sikeresebb módon, és a másik pedig sokkal antiszociálisabban lesz narcisztikus. Egyetértetek ezzel a fajta meglátással, ti, akik láttátok, vagy olvastátok a könyvet?
Én abszolút csak. Én a magam részéről szeretem hozzátenni, hogy a sikeres és gazdag narcisztikus azért mégiscsak egy bántalmazó kapcsolatban teljesedik ki, és ő ebben éri
hát
jól
persze.
magát. És mindenféleképpen ki kell. Annak ellenére, hogy rettenetesen vonzó, meg fantasztikus szexpartner, meg mit tudom én, tehát ugye ettől szaladt végig az egész világon. A könyv is, meg nyilván utána a film is. De hogy ez egy mélyen bántalmazó
ez
kapcsolat.
Egy abszolút, hát ebből indultam, hogy a narcisztikus személyiségű ember az fogja bántalmazni a környezetét, mert hogy ő abból szerzi be az erőt, hogy uralkodik a többieken.
Csak igen, mi? Csak itt egy
csak ez idealizálva van.
Ból egy pozitív fölhőssé avanzsált valaki, és ez egy rettenetesen...
Ami ráadásul idealizálva van
a
film és a könyv által, ami nagyon szomorú. Igen. Pontosan ezért hoztam példának, hogy ők mind a ketten narcisztikusak, mind a ketten tulajdonképpen beteg emberek, csak az egyik sikeresen tudja ezt folytatni, és a másik, aki nem kapta meg a belegséget, meg a támogatást, még rosszabb helyzetben van. De hogy abszolút bántalmazó és narcisztikus viszonyban vannak ők. Igen. És hogy én nagyon szomorú vagyok, hogy ez van példának állítva.
Na, ez inkább
nekünk nőknek.
Egyetleg sikeres ember narcisztikus. Szinte már olyan, hogy nekik áll a világ. A mai társadalomban rengeteg van.
Meg én valahol azt gondolom, hogy a bántalmazott is se egészséges. Tehát belekerül abba a szituációba, és minél tovább benne marad, vagy úgy belefolyik. Tehát egy egészséges ember ezt azért...
Hát elmegy, elfordul hamar rá, hogy ez nem nekem való. Ilyen szempontból is egyébként különleges szerintem ez a film, ez szerintem a filmben szereplő Anasztázia, ő viszonylag egészséges lelkületű, és szerintem pont azért tud működni ez a viszony, mert hogy ő ezt úgy reagálja le ezeket a narcisztikus vágyakat, ami egy kicsit egészségesebbé teszi a viszonyt.
Hát ő ott hagyja, tehát hogy ő kilép ebből.
Hát tud nemet mondani, meg, tehát hogy a helyére rakja
igen,
a
és
dolgot.
Ugye innentől kezdődik el még jobban ez az idealizálás, mert hogy egy ilyen csúcs és alfa hím mindenféle indok nélkül mégiscsak azt választja, aki nemet mondott. Aki pedig nem. Nyugodtan mehetne tovább, hiszen olyan előélete volt, hogy...
Igen, de szerintem, hogy ő látja az értéket, szóval, hogy ebből, hogy igen. Tehát ez a pozitív dolog, hogy mégis lehet egy ilyen nagyon sérült emberből egy normális, ezt a pszichológusok egyébként kétségbe vonják, hogy...
Igen, tehát nagyon pozitív, csak ennyit ad, nem fog benne az a személyiségváltozás, mert...
Ja, meg a valóság az nem ez.
Igen,
ez benne a csúnyabb, de szerintem...
Igen, szerintem is.
Vele azt gondolja majd, hogy ő nemet mondott, és akkor ő meg tudja változtatni.
Hogy meg tudja változtani egyáltalán.
Segíteni akkor valószínűleg.
Na jó, egyetértünk ebben a dologban, de hogy akkor értitek, hogy miről van szó, tehát hogy... Igen. És akkor itt van a nitrogén ételki vágya.
A hurkakolbász.
Tessék?
A hurkakolbász.
A hurkakolbász, ahol a füstölt dolog, a zsír, a húsi. Igen. Látjátok, itt vannak a rubrikák. Sajj. Ezekben mind szerepel a nitrogén. Egészségedre! Szóval az oxigén, azt elmondtam, hogy éppen most bújt ki az anyukájából, és egyedül kell most már lélegzetet vennie, de hogy felkészült vagyok-e, hogy megálljak-e a saját lábamon, mit kell tennem, hogy biztosan meg tudjak oldani egy feladatot. Hogyha úgy érzi, hogy nem tudja megoldani, akkor teljesen kétségbe esik, kapkod, követelődzik, másokat okolnak. És ezt is mondtam, hogy keményen dolgoznak, de utána van egyfajta lemerültségük. Gyakran érzik magukat gyengének, sebezhetőnek, támadhatónak legbelül, amit azzal kompenzálnak, hogy mindent megtesznek, hogy bizonyítsák, hogy képesek önállóan túlélni. Um,
említettem az abúzust, mint témát. Az oxigén esetekben gyakran előjön a fulladás érzése, vagy a sóhajtozás. Az az érzés, hogy nem képes elég levegőt beszívni és kifújni.
Tehát igen, aszmaszal.
Lehet, abszolút. Vagy láthatjuk a nagy sóhajtozást a beszélgetés közben, szóval nem csak az Ignácia sóhajtozhat ezzel, csak azt akarom mondani. És hogy nagyon sok sóban van jelen az oxigén, és ott a következő témákért felelős. A fulladás témája, a veszélyérzése, a túlélés érzése, vagy annak a témája, a légzéssel kapcsolatos nehézségeket hozza, vagy az, hogy értéktelen vagyok, hogy korlátozva vagyok, illetve hogy kihasználnak. Ezek az oxigén témái a showban. Tehát, hogy majd fogunk arról, hogy showképzés, arról beszélni, hogy hogyan ismerjük fel, hogy itt több, hogy itt nem egy elemről van szó, hanem többről együtt. És hogy az oxigén ezeket a témákat tudja behozni. A tüdő, tühetek, köhögés ugye nem olyan meglepő, szív, máj, vesebetegségek, a nyirokcsomó, mirigyek duzzanata, és a flór. Ugye ezt elmondtam, hogy már kibújt, már nincs biztonságban, elvágták a köldökzsinót, egyedül kell túlélnie. Ugye nagyon reaktív a flór is, mert hogy már csak egyetlen egy elektron hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen, aztán muszáj valahogy beszerezni. És ez, mint minden halogénnél, a halogének a 17. oszlopban lévő elemek, ez egy erős agressziót fog hozni. Mert a 17. oszlopban mindegyiknek már csak egy hiányzik. Úgyhogy ez mindegyikre jellemző lesz. Majd ezt elolvassátok, hogy mire jó a flór, meg mire nem, meg mirekor használják, meg hogyan mérgező. Azért azt elmondom, hogy mert ezt fontosnak tartom, hogy egyrészt ugye beleteszik a fogkrémekbe gyakran, de hogy ez egy nagyon mérgező vegyület. Tehát, hogy több oldalon keresztül soroltam, hogy miért mérgező, akár daganatos betegségeket is tud okozni. És hogy ez egyáltalán nem indokolt, mert ráadásul ilyen barna foltos elváltozásokat tud a fogakon okozni a flór. Tehát, hogy ez nem helyes a flórral dúsított fogkrémeket adni a gyerekeknek, meg pláne nem. És nem is szükséges, és nem is tesz semmi jót. Ja, és ráadásul megköti a szervezetben a kálciumot, ami akár szívmegálláshoz is vezet. Szóval, hogy nem érgezzük magunkat flórral. Itt leírtam, hogy mi mindent okozhat, ez most nem kell. És tehát, és beszéltem nektek arról, hogy egyszerűen itt a flór túl biztosít. Mert annyira kétségbe van esve, hogy neki meglegyen mindene, hogy mindenből túlzásra visz. Oda tettem a Versailles palotát ház helyett, vagy lakás helyett. Ugye több kapcsolat, több nő imád bulizni, csajozni, gazdagnak lenni. Ettől viszont ettől a felfokozott élettől azt látjuk, hogy hamar megöregszik. Vagy azt látjuk a flór képében, hogy hamar néz ki öregnek. És ide is hoztam egy flór. Titulálható, vagy egy flór mintát, ugye ez a Hugh Hefner, aki a Playboy magazinnak volt a kitalálója, meg a főszerkesztője sokáig, ugye, aki sok nővel, nagy palotában, nagy gazdagságban csak úgy jó az élet típusú dolog. Tehát, hogyha ez megmarad nektek, mint kép a flóról, akkor ez segíthet. Akkor most szünet?
Egy picit lehet.
Igen.
Jó.
Egy picit lehet.
Mennyi szünetet tartson? 15 perc.
Nem elég 10 perc.
Legyen 15, mert akkor mire mindenki pisil. És akkor behoztuk a reggeli beszélgetést. Tessék? Aha. Köszönöm.